Ez egy olyan fontos időszak volt, aminek ezt a történetet nagyon kár lett volna nem megfogalmazni. És nagyon sok embernek az élete múlt akkor ő rajta. Tehát ezek felé, és úgy érzem, hogy úgy érezze, hogy van valami kötelessége, hogy megőrizze a jövő számára.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Ez a Buksó 29. epizódja, amelyet önök a könyvhét, az ünnepi könyvhét előtt néhány nappal hallgathatnak meg először. Éppen ezért ennek az epizódnak az egyik legfőbb témája maga a könyvhét lesz. Olyan könyveket fogok ajánlani szám szerint 20-at, amelyeket én szívesen megvásárolnék a könyvhéten, és valószínűleg meg is fogom tenni. Egy szintén könyvheti könyv kapcsán hívtam mai vendégeimet, akik kivételesen ketten jönnek el a stúdióba. Andrássy Andor és Kertész Botond, akik Sztélo Gábor 365 nap című könyvéről fognak velem beszélgetni, és hát még nagyon sok mindenről. Ez a Magvető gondozásában jelent meg, és Sztélo Gábor evangélikus lelkészről, embermentőről, gyermekmentőről szól. Andrássy Andor maga is Sztélo gyerek, tehát megmentetje Sztélo Gábornak, Kertész Botond pedig a téma tudományos kutatója, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa. Velük fogok beszélgetni. A 100 év magány rovatban pedig a könyvhét a téma. Szeretnék néhány könyvheti programot kiemelni, nem csak Budapestről, hanem Kolozsvártól, Győrig, számos városból, ahol megünnepeljük együtt, hogy milyen jó, hogy vannak könyvek és olvasók. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Ismét előttünk van egy könyvhét, ráadásul 3 éve nem volt nyári könyvhét, hiszen volt egy könyvhét, ami teljesen elmaradt, vagy csak virtuálisan tartották meg. Tavaly pedig nyárról őszre került a könyvhét, most a megérdemelt júniusi helyén a 93. ünnepi könyvhét előtt vagyunk, úgyhogy egy programajánlót állítottam össze. Tulajdonképpen azt, hogy én hova mennék, hogyha egyszerre annyi helyen lehetnék, mint ahány helyen nem leszek. Ugye az ünnepi könyvhetet a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése szervezi, egy civil szervezet, és hát ez a legnagyobb magyar szabadtéri könyves esemény, vagy a kortárs magyar irodalomnak az egyik legnagyobb eseménye. Ebben az évben június 9 és 12-e között nyitja meg kapuit a központi rendezvény a Vörösmarty tér és a Dunakorzó területén, ami azt jelenti, hogy kinőtte a Vörösmarty teret a könyvhét, és elindult a Duna irányában, de természetesen rengeteg vidéki és határon túli helyszín is van, ezekből is fogok ajánlani párat. Emellett pedig elindul egy másik könyves eseménysorozat is, legalábbis bejelentik. Ugye Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára, a főváros születésnapjára egy egész éven át zajló esemény, könyves eseménysorozattal készül a főváros, ez a könyvfőváros program, ezt is ismertetni fogják ott. És hát ahogy el szokott indulni egy ilyen rendezvény, idén is úgy fog, nem fog hiányozni a díszegyenruhás tűzoltózenekar is, majd pedig sor kerül a megnyitóra. Budapest mellett Győrben, Szegeden, Kalocsán, Nagykörös Siófokon, Szolnokon, Debrecenben és Kaposváron is lesznek hivatalos programok, és valószínűleg számos vidéki városban lesznek csak úgy könyvheti programok, hogy ez nem része a hivatalos programnak, és idén egybeesik a kolozsvári ünnepi könyvhét, meg a budapesti, tehát mondhatjuk azt is, hogy Kolozsváron is egy fontos helyszíne van a könyvhétnek, még akkor is, hogyha nem ugyanazok a szervezők. Úgyhogy mindegyikből idézek egy kicsit, és természetesen a könyvhéthez kapcsolódóan idén is lesz Margó Fesztivál, kiegészítve a könyvhét programjait. Ez ugye fizetős, legalábbis az eseményeknek, rendezvényeknek egy része, de mégiscsak ide kapcsolódik, úgyhogy ebből is fogok ajánlani. Június 9-én csütörtökön tehát megnyílik az ünnepi könyvhét a Vörösmarty téren. Először 3 órakor a Budapest 150 programsorozat megnyitójával és Karácsony Gergely főpolgármester beszédével, aztán jön a tűzoltózenekar, az elmaradhatatlan, egyszer meg akarta szüntetni a mekeke a tűzoltózenekart, mondván, hogy nem korszerű, de kikövetelték a látogatók, illetve a könyves szervezetek is. 4:45-kor Gál Katalin, a Mekeke, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke tart köszöntőt, aztán 16:30-kor a Szép Magyar Könyv versenydíját adójára kerül sor. Én láttam a beérkező könyveket, de nem tudom, hogy melyek győztek. Nagyon-nagyon szép könyvek vannak. Egyszer majd szeretnék beszélgetni itt egy könyvtervezővel, tehát akik a könyv vizuális megjelenésével ért felelnek, mert nagyon izgalmas szakma. 6 órakor pedig hivatalosan is megnyílik a rendezvény, méghozzá Nádas Péter fogja megnyitni az ünnepi könyvhetet, akinek könyve is megjelenik, hát nem is erre az alkalomra, de ezen a könyvhéten veheti először kezébe az olvasó az idén 80 éves szerzőnek legújabb regényét. Este 7-től pedig Hoztunk valamit magunkból címmel Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi estjére kerül sor a Vörösmarty téren, természetesen ez is egy ingyenes program. A budapestihez képest Kolozsváron előbb nyitják a könyvhetet, ott már 2 órakor megtörténik majd az ünnepélyes megnyitó a Bánfi palotában, és utána egy nagyon izgalmas Ottlik kiállítás nyílik, szívesen megnézném, ha ott lehetnék. Győrben a Baross Gábor utca lesz a könyvhétnek a helyszíne, legalábbis a könyveket ott lehet kézbe venni, de a rendezvények egy része a Kisfaludy Károly könyvtárban lesz. Zalán Tibor fogja csütörtökön 4 órakor megnyitni a könyvhetet Győrben, és utána 5 órakor a Lovak reggelie című zenés Zalán Tibor, Huzella Péter produkciót nézheti meg a közönség. Szolnokon Tóth Krisztina nyitja meg 4 órakor a könyvhetet, és rögtön utána a Majom szeme című regényének a bemutatójára kerül sor ugyanott. Szegeden a Dugonics téren Dragomán György nyitja meg 16:30-kor a könyvhetet, és a szerzővel Szilágyi Zsófia beszélget majd 6 órakor a Somogyi könyvtárban. Debrecenben a Csapó utcai sétálóövezet lesz a könyvhét helyszíne, Buda Ferenc költő nyitja meg 5 órakor a rendezvény sorozatot. Pénteken a Vörösmarty téren rengeteg program lesz, a Vigadó téri mellékhelyszín az egy nagyon fontos gyerekhelyszín lesz, egésznapos gyerekprogramok lesznek. 3 órakor a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak lesz egy flashmobja, amit nem tudom, hogy mi lesz, de nagyon izgalmasan hangzik. Divatba hozzuk az olvasást, Makranci Zalán, Poják Lilla és Likó Marcell részvételével kíváncsian várom, pont ott leszek. A Városmajorban a Margó Fesztivál keretében 20:30-kor, 8:30-kor Líra Egyszál Gitár című produkcióra kerül sor, ami hát ilyen zenés költészeti est, Balla Gergely, Deres Kornélia, Fehér Renátó, Horváth Bencsi, Jónás Vera, Kustos Júlia, Németh Róbert és Platon Karatájev duó fog fellépni. Ugyanezen a napon, tehát pénteken, Szegeden, 3:30-kor a Városháza dísztermében a Somogyi Könyvtár Könyvkirály című olvasás népszerűsítő játékának a eredmény hirdetése lesz, és meg fogják koronázni a 2022-es könyvkirályt, bárki is legyen az, innen hódolunk neki, és 19:30-kor Szegeden a Molnár Dixielandben játszik. Győrben 6 órakor egy zenés irodalmi estre kerül sor, a Költő nincsen itthon címmel, Varró Dániel és Molnár György műsora ez, felnőtteknek, a játékmester Elekányos színész lesz. Szombaton a Vörösmarty téren lesz egy izgalmas írói körkép, szerzői kerekasztal, ahol Tóth Krisztina, Závada Péter, Nádasdy Ádám, Spiró György, Vámos Miklós, Bán Zsófia és Fehér Renátó vesz részt, velük a beszélgetés Nemezzé Márió és Karafiát Orsolya fogják celebrálni. Este 7-kor pedig egy ingyenes nagy Animasan System várja a könyvbarátokat ugyancsak a Vörösmarty téren, a 30 év anima slágereiből lesz ott egy válogatás. A Városmajorban, tehát a Margó Fesztivál keretein belül rengeteg program lesz, egyet önszpoilerezek, 100 év major című színművemnek lesz egy felolvasó verziója, hiszen ezt még próbálják, és aztán pedig László Ferenc fog beszélgetni velem és a rendezővel, Horváth János Antallal, valamint a főszereplővel, Pere Martoni Krisztinával. Ennyit az önreklámról, és aztán este 8:30-kor ugyanott a Csak neked kislány együttesnek a koncertjére kerül sor, de akit nagyon siet, az még elér Kolozsvárra 7 órára, ahol a könyvhét díszvendégének, Bodor Ádámnak az estje kezdődik. Vasárnap a könyvhét utolsó napján is lesznek izgalmas programok, például Kolozsváron 1 órakor Jó étpuszi címmel Laszkfi János, Szirtesedi Namókus és Vecseihel Miklós zenés verses műsora, aki nem tud Kolozsvárig elmenni, az pedig jöjjön a Vörösmarty térre, ahol szintén egy ilyen írói körkép, szerzői kerekasztal látható, Mesterházi Mónikával, Parti Nagy Lajossal, Szős Petrával, Krusovszki Dénessel és Zoltán Gáborral beszélget majd Fini Petra és jó magam. Este pedig egy filmbemutató, 8 órakor a Városmajorban, a Margó Fesztivál keretein belül Bereményi kalapja címmel egy dokumentumfilm premier, a főszereplő Bereményi Géza, a tárgy Bereményi Géza és a rendező Pap Gábor Zsigmond, remek lesz, én biztos, hogy ott leszek. Könyvembereink ezúttal Andrássy Andor és Kertész Botond.
Hallgatók és a nézők megszokhatták, hogy ebben a műsorban írókkal, szerzőkkel beszélgetek,
Most azonban egy szerzőről és egy nagyon különleges könyvről fogunk beszélgetni. A könyv szerzője és címe Sztélo Gábor 365 nap, amely a Magvető kiadónál jelent meg. Amikor beszélgetünk, akkor ez még nincs a kezünkben, még a nyomdában van valahol, de amikor elhangzik ez a beszélgetés, akkor már a könyvesboltokban is lehet keresni. Ezt a könyvet sajtó alá rendeztek Kund Gergely és Mal Alexandra, szakmai lektorok pedig Andrássy Andor és Kertész Botond voltak, ők a mai vendégeim, beszélgetőtársaim. Andrássy Andor a Sztélo Gábor Gyermek és Ifjúság Segítő Alapítvány egyik alapítója, Kertész Botond ugyanott kuratóriumi tag, de egyébként az Evangélikus Országos Múzeum tudományos főmunkatársa és a Sztélo életmű kutatója. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hadd olvassak fel egy összefoglalót a könyvből, ami azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik Sztélo Gábor történetét, nevét, vagy csak felületesen ismerik, egy jó összefoglaló lehet. Sztélo Gábor evangélikus lelkész 1944-45-ben a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Jópásztor Missziói Albizottsága, rövidebb nevén Jópásztor Bizottság, és a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével mai tudásunk szerint csaknem 2000 zsidónak minősülő gyermeket és felnőttet mentett meg Budapesten. A háború után a fővárosban hazai és nemzetközi támogatással létrehozta a Pax Magyar Szociális Alapítvány, amely gyermekotthonokat tartott fenn. Ezekben Sztélo vezetésével a különféle társadalmi helyzetű és felekezetű nagyrészt árva gyerekek 1945 és 1950 között Gaudiopolis néven gyermekköztársaságot működtettek, amely egymás tiszteletére és demokráciára nevelő szabályrendszert dolgozott ki. Ez a könyv soha nyilvánosság előtt ebben a formájában nem jelent meg, tulajdonképpen az embermentő Sztélo Gábor memoárja egy évre koncentrál, de kitekintéssel a múltra. A 80-as években megjelent egy jelentősen húzott, egy kicsit és kicsi stilizált formában. Azóta viszont ezt a teljes szöveget csak kutatók ismerhették. Most az új szöveghű kiadás kapcsán beszélgetünk, de előtte mindenképpen magáról, Sztélo Gáborról kell beszélnünk, és először Andrássy úrhoz fordulok, hogy a személyes részével kezdjük. Mikor találkozott vele először? Hány évet töltött egyáltalán ebben a gyermekotthonban? Szóval mik a legfontosabb személyes emlékei?
1945 őszén kerültem én a gyermekotthonba, akkor még nem Pax Szociális Alapítványnak nevezték Pax Gyermekotthonnak, hanem akkor még a Jópásztor felügyelte az intézményt. Sztélo Gáborral akkor találkoztam először, és én ott voltam az intézetben 1949-ig, 4 éven keresztül a gyermekotthon lakója.
Hány éves volt ekkor? 12
volt, mikor bekerült. 12 voltam, igen.
Tehát és azért az egy pont egy meghatározó
egy
korszak,
meghatározó,
a kiskamaszkor.
Nagyon, így van.
És közvetlenül, vagy majdnem közvetlenül azután, hogy a háborús gyermekmentés befejeződött, és ez az otthon
igen,
forma
egy fél évvel körülbelül utána, igen.
Akkor egy kicsit menjünk vissza az indulást, hogy mi volt ezelőtt. Kertész úrtól kérdezem, van a könyvnek egy nagyon jó összefoglaló utószava, és ebben Kund Gergely fölhoz 4 lehetséges történelmi élethelyzetről, vagy szerepről egy kategória rendszert. Vannak áldozatok, vannak elkövetők, vannak embermentők, mondjuk úgy, hogy ők az aktív szereplői ezeknek a szomorú történeteknek, és vannak a szemlélők, akiket a külföldi szakirodalom bystandernek hív, és nagyon hosszasan taglalja az utószó is, meg maga Sztélo is tulajdonképpen, hogy ő egészen a német bevonulásig tulajdonképpen ugyanilyen szemlélő volt. Mi ennek az oka?
Egyrészt személyes okai vannak, másrészt pedig a helyzetéből adódó okai vannak. Mint evangélikus lelkész, vagy mint az evangélikus egyház egy tagja, nem nagyon vette észre, vagy nem nagyon akarta észrevenni, hogy mi történik körülötte. Azért azt tudnunk kell, hogy a második világháború ugyan elkezdődött 1939-ben, Magyarország is belépett, de igazából nem nagyon lehetett észrevenni, hogy háború van, érkeztek hírek a harctérről, de a hátország sokkal jobban meg volt szervezve, mint az első világháborúban, és ez a tény eltakarta az emberek szeme előtt azt is, hogy mi történik a közvetlen környezetükben. Itt a legfontosabb kérdés, mi történik a zsidósággal, mire vezetett az a megszorító politika, ami a magyarországi zsidóságot érte. Sztélo Gábor nagyon jól el volt a maga kis világában, és ne gondoljuk azt, hogy egy semmivel se gondoló aranyi fiú volt, hogy ön is megtalálta a maga helyét, maga feladatát, a maga nagyon szép és fontos feladatát. Szociálisan nagyon-nagyon érzékeny és tehetséges, jó kapcsolatokkal rendelkező evangélikus lelkészről beszélünk, akinek a fő szerelme, vagy a legfontosabb hivatása akkor a népfőiskolának a az irányítása volt, ennek a népfőiskolának a legfontosabb feladata volt, hogy a tényleg elég sanyarú helyzetben lévő magyar parasztságot megpróbálja felemelni, és ezek mellett foglalkozott azzal az ifjúság, illetve szociális munkával, ami nagyon kiterjedt volt az evangélikus egyházban a két világháború között, ennek egyik vezető személyisége volt. Nem úgy vezető személyiség, hogy egy kiváló és magával ragadó vezető, hanem inkább egy nagyon jó, nagyon alapos, nagyon kitartó szervező, és ez igen jól kitöltötte a mindennapjait, és eltakarta a szeme elől azt, ami történt, és maradt ilyen, igen, ilyen bystander nézőpontban.
De tulajdonképpen azt is, hogy mondhatjuk-e azt, hogy ő valójában mindig tárgyat keresett az aktív segítségnyújtásnak. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha nem jön mindaz a borzalom, ami jött, és ő pusztán a népfőiskolával foglalkozik, akkor is lenne milyen megjegyezni a nevét.
Ha szabad egy picit ironikusan fogalmaznom, akkor Stélo ilyen szempontból a lehető legjobb korszakban született a rettenetes 20. századunkban, hiszen mindig volt kint segíteni, és Stélo Gábor nagyon jó szemmel és nagyon jó érzékkel megtalálta mindig azt a társadalmi csoportot, akin segíteni lehetett. Beszéltem a parasztságról a népfőiskolai mozgalommal kapcsolatban. Picit térjünk ki az 1950 utáni időszakra, kezdte a kitelepítettek, hát inkább teljesen, mint félig illegális segítésével, majd megszervezte az evangélikus egyháznak a szociális munkáját, hálózatát, és még Svájcba is talált olyanokat, akik segíteni lehetett.
Erről mindenképpen szeretnék, még csak még menjünk vissza ide a időben, hogy egy ívet föl tudjunk vázolni a hallgatók előtt. Először az egész jó pásztor, az a protestáns vallású munkaszolgálatosok körülményein akart tulajdonképpen segíteni, Stélo pedig a protestáns vallásúnak keresztelt gyerekek mentésére kapott felkérést. Azt is mondhatom kis túlzással olvasva a kézet, hogy tulajdonképpen kinevezték valamilyen szelíd módon, hát egy visszautasítatatlan felkérést kapott valójában. Szóval ez ilyen egyfajta, mondjam, ilyen jónási feladat volt, hogy megkapta a profétaságot, ha tetszik, ha nem?
Egyrészt igen, másrészt Raffai Sándor azért bölcs ember volt. Ő volt a püspök. Stélo meg is írja, igazából az ebből az új teljes szövegű kiadásból derül ki, hogy neki mindig is az volt a vágya, hogy elhagyott gyerekeken segítsen. Szerette volna megkapni az országos protestáns árvaháznak az igazgatói tisztségét, ezt nem kapta meg. Egyrészt jónás volt, másrészt azért talán mintha egy fajta kárpótlás lett volna, hogy na akkor fiam, csináld ezt.
Számomra a legfontosabb részek túl a magán a történeten, azok a szembenézés, az utólagos szembenézésnek a részei, amik nagyon sok oldalon, sokféle formában megjelennek, hogy tulajdonképpen azt, hogy ez volt a legsúlyosabb hibája életében, hogy túl későn vette észre, hogy mi történik. Azt írja, csak két mondatot olvasok föl, hogy mit mulasztottam, mi minden történetet volna másképp, hogyan nem nézett szembe az, hogy hogyan játssza el hitelességét a tulajdonképpen a kereszténység. Azt is mondja, hogy a bűnbánat és a bűnismeret az együvé tartozik, és hogy drága kegyelmi esztendő volt, tehát, hogy megtalálta a saját útját, de hát ezért nem csak ő, hanem mindenki nagyon nagy árat fizetett. Hát mind a kettejüktől kérdezem, hogy értelmezhető esetleg ez a könyv, vagy ez a memoár egy ilyen erkölcsi utazás bemutatásaként is, vagy egyfajta ilyen konfesszióként?
Én nem érzem, hogy valami ilyesmi lenne. Szerintem ő akkor, amikor igazából megint a könyvet, azt a 60-as évek elején írta meg Svájcban. Hát lehet, hogy voltak kegyzetei és olyan alapjai, amik írásban följegyzései lehettek, hogy ennyire, mert a könyvben nagyon sok részletkérdésre emlékszik. Tehát én szerintem inkább az motiválta őt, hogy ez egy olyan fontos időszak volt, aminek ezt a történetet nagyon kár lett volna nem megfogalmazni. És nagyon sok embernek az élete múlt akkor ő rajta. Tehát ezek felé, és úgy érzem, hogy úgy érezze, hogy van valami kötelessége, hogy megőrizze a jövő számára.
Szerintem főleg a kötet utolsó része azért értelmeztető úgy, ahogy ön elmondta, tehát egy szembenézésként, egy bűnvallásként, egy figyelemre felhívásként. Stélo prédikál, bizonyságot tesz, mint evangélikus lelkész. Részint, bocsánat a teológus fogalmazásért, de ő mondja így, részint Isten kegyelméről abban az időben, amikor annyian teszik fel a kérdést, hogy hol volt Isten, és részint a mulasztásokról, a bűnökről, ami nagyon-nagyon furcsa, mert hogyha valakire nem gondolnánk, hogy itt mulasztás terheli a lelkiismeretét a holokauszt kapcsán, az éppen Sztélo Gábor, és hogy ő ezt magára veszi, ez még súlyosabban érinti akár a kortársakát, akár az utódokat. Hogyha ő úgy érezte, hogy nem tett eleget, akkor mit mondhatnak a kortársak, mit mondhatunk mai utódai arról, hogy mit tett az az egyház, ami ma is létezik?
Hát ami a legaktuálisabb számomra belőle az, hogy hát a szemlélőknek a bűne azért az elég súlyos tud lenni, még akkor is a legkönnyebb felmenteni önmagunknak azzal, hogy nem is csináltunk semmit. Ugye két dolog a kezdettől, ahogy elkezdte ezt a munkát, nem törődött Sztélo. Ez majd betartsa a hatályos faji törvényeket, másrészt, hogy megmentettjei kizárólag protestáns felekezetűek legyenek. Ez ugye óriási kockázatot jelentett neki is, meg tulajdonképpen az egyházának is. Mikortól vált a embermentés vallásilag semleges általános céllá, vagy, és hogyan jutott ezt Sztélo a gyermekmentésig, és tulajdonképpen a vallási szempontoknak a félretételéig? Egyházi szempontoknak inkább ezt mondanám.
Igen, szerintem az első az talán nem annyira különleges és egyedülálló. Akik egy kicsit is elkezdtek foglalkozni az egyházon belül a zsidómentéssel, nagyon-nagyon hamar túlléptek a felekezeti kérdéseken. Túlzás nélkül ezer számra kereszteltek meg áttérni szándékozókat, annak különösebb vizsgálata nélkül, hogy ennek most milyen lelkiismereti alapja van vagy nincs, és ha szigorúan vesszük ezzel, a egyházuk dogmatikai szabályait megsértették. Abba viszont kivételes Sztélo, hogy nagyon-nagyon hamar túllépett azon, hogy legitim módon, törvényes módon járjon el. Talán a legnagyobb mulasztása az úgymond hivatalos egyháznak egyáltalán létezik ilyen, hogy az utolsó pillanatokig megmaradt a legitimitás keretein belül, amikor már teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezek teljesen használhatatlan eszközök, és ezt azt sem menti, hogy ebbe évszázados gyakorlatuk volt, hogyha lehetséges, soha ne lépjük át a törvényes kereteket. Van, amikor ezt nem lehet megtenni, és Sztélo ezt fölismerte, és ebben áll talán az ő szerepének különlegessége, hogy ezt a lépést megmerte lépni, ez tényleg nagyon-nagyon ritkán tették meg, vagy nagyon kevesen.
Talán van még egy dolog, amiben például nagyon más ez a könyv, mint a 80-as években kiadott, hogy azért megmutatja, hogy milyen vitái voltak a saját egyházával. Tehát hogy ahhoz képest, hogy ugye a jó pásztor a zsidószármazású protestáns hívek megmentése érdekében jött létre, tehát azért különösebb anyagi segítség nem érkezett, a gyermekotthonok létrehozásához nem nagyon volt pénz. És hogy szépen kiderül ebből a visszaemlékezésből, hogy hát egy idő után elég feszült lett a kapcsolat a jópásztorral, például anyagi, meg például a felekezeti célok a zsidó misszió eltérő értelmezése miatt is. Ez a felismerés jelentette számára vajon a fordulópontot, vagy egyszerűen nem kellett felismernie, hanem az eredeti feladatán túl kellett terjeszkednie szabályszegés, vagy akár ellentmondás útján is?
Ez az ő egyéniségéből fakadt. Tehát az ő értékrendje az nem feltétlenül az egyházi hivatalos politikának felelt meg, hanem ő követte a saját maga értékrendjét. És akkor, amikor nem volt már ennyire szorító körülmény az, hogy a zsidó származásnak tekintett gyerekeket, azokat megkereszteljék, hogy azok mind átkereszelteket tekintsék, jól lehet ennek semmi szerepe nem volt, azt mondom, a faji törvények azok ezt nem tekintették, tehát tulajdonképpen ez a mentés szempontjából nem volt egy körülmény, de hanem később, amikor már konszolidáltabb körülmények voltak, akkor is fölvállalta ezt, amikor tulajdonképpen külső kényszerre kénytelen volt megválni a jópásztor ernyője alól, és egy alapítványt tenni. Mert nem volt hajlandó elfogadni azt a feltételt, hogy a missziónak megfelelően legyen a gyermekotthon szervezése is, és olyan gyerekeket fogadjon be, akik protestáns vallásúak, hanem azt mindenkit, akinek szüksége van segítségre, annak ő hajlandó segíteni. És ebből semmiféle egyházi szempont nem térítette el.
Csak egy rövid kiegészítést, hogy lássuk, hogy ez egy mekkora fordulat volt, csak egy szót arról, hogy Sztélo abból a hitbuzgalmi ébredési körből jött, oda tartozott szorosan, amelyiknek kifejezetten fontos volt az egyháziasság megélése, elmélyítése, hogy innen eljutni ahhoz a mindenféle egyházi szempontokon túlnyúló, teljesen tiszta emberszeretetig, az azért egy hatalmas lelki út lehetett Stélo részéről, és ebben talán tényleg az a nagyon jó értelembe vett gyakorlatiassága segítette át, hogy meglássa azt, hogy valóban nem az egyházi törvénykönyv és nem a dogmatika számít, hanem a szentírás.
Még itt az embermentő időszaknál egy nagyon picit időzve, nagyon sokkal hangsúlyosabban megjelenik ebben a könyvben, például a Vörös Keresztnek a szerepe, mint az előzményben, vagy hát pontosabban nem is a Vörös Kereszt, hanem inkább Friedrich Born volt svájci kereskedelmi képviselőnek a szerepe, aki két gyermekvédelmi divíziót hozott létre, az egyiket a protestáns gyerekek érdekében, Stélo vezetésével. Ők hogy találtak egymásra?
A könyvből annyi derül ki, hogy Born keresi két alkalommal is Stélót, hát az meg már a történész azért megalapozott spekuláció, nem nevezzük inkább hipotézisnek, az mégiscsak jobban hangzik, hogy nem lehet véletlen, hogy Born rátalál Stélóra, hiszen Stélónak élő családi svájci kapcsolatai voltak. Hát azért nem babra ment a játék 1944-ben, nem lehetett akárkit leszólítani az utcán, egy lelkés sem, hogy barátom, tegyél valamit.
Megbízhatónak számít.
Így van, tehát hogy le kellett informálni, megbízható volt, és hát azt hiszem, hogy az ő családi kapcsolat révén Born nagyon is tudta, hogy kit keres meg. Ezt Stélo tényleg nem részletezi. Tudott-e róla, nem tudott, de ezt nem lehet tudni, de szinte biztos vagyok benne, hogy ez a családi áttérez.
Valamit utal talán arra, hogy ez a Hagemeyer családról van szó, hogy a könyvben előfordul, hogy hol találkozik a Hagemeyer Joseph nagybácsival, hanem éppen a Bornnál, Borni irodájában, tehát az ő ismeretség feltehetően.
De Hagemeyer
az ő saját.
Nagyon jelentős magyar, svájci származású magyar iparos család, hogy hát vállalkozó.
Hogy még közelebb hozzuk a hallgatókhoz a Dreherek üzlettársai, és akkor már mindenki tudja, hogy hova kell őket helyezni.
Novemberben már 26 gyermek otthon van, évelejére 30, 900 gyerek, 140 anya, 245 gondozónő, akik maguk is üldözöttek, tehát őket is mind a mentettek között kell számon tartunk, és ez kb. 2000-re nő. Ezek már a tomboló nyilas terror napjai. Az egyik kérdés az, hogy, és ez inkább vonatkozik a jópásztorra, meg az egész embermentő tevékenység, nem volt ez túlságosan késő?
Minden bizonnyal túlságosan késő volt, és Stélo ezeket a kérdéseket teszi föl, hogy ha előbb lépek, ha előbb tudom, ha jobban odafigyelek, akkor mi lehetett volna, de erre
történelmietlen a kérdés.
Történelmietlen a kérdés, de ezt mindig persze föltesszük. Talán érdemes a másik kérdést tényleg nem az önfelmentésnek a gesztusával föltenni, mi lett volna, ha még akkor sem.
Persze, és nagyon sokan valóban akkor sem tettek semmit.
Igen, ez nagyon nehéz ilyen nagyon gyorsan változó körülmények között mindig jól megfontolt döntéseket hozni, és az a helyét jól meglátni.
Engem nagyon foglalkoztat, hogy tudhatott-e Auschwitzról. Leírja, hogy Kistarcsát rosszabbnak gondolja, mint ami a zsidókkal történhet, akiket elvittek. De hát elméletileg közben meg ugye Sós Géza református lelkész már 44 tavaszán elhozza az Auschwitz jegyzőkönyvet a Horthy titkárságnak és a jópásztornak is. Tehát, hogy elméletileg lehetett róla tudása.
Kunt Gergely az előszavában nagyon szépen körbejárja ezt a kérdést. Talán azt kell mondani történészként, hogy tudnia kellett róla, hiszen Éliás József, aki bizalmas, tehát nem csak munkatársa, jó barátja, igen, átmegy a kezén, nem létezik, hogy erről nem tudott, hogy mennyit hittel belőle, mennyire vette komolyan, talán ez az igazi kérdés, és hogyha ha nem, és erről miért nem emlékezik meg az emlékiratokban, ez talán már inkább a pszichológusnak a terület. Mint a történészé, vagy a személyes ismerősé.
Ugye András Júra, hogy mondta, 12 évesen, 45 őszén került a Stélo Gábor vezette gyermekotthonba. Ott tudott, vagy tudhattak önök az előzményekről gyerekként is? Hogy Stélo egy embermentő volt? Egyáltalán szó esett erről az időszakról ott?
Hát úgy hivatalosan nem esett szó, hanem nyilván a gyermekek egymás között, ki a saját maga élettörténetével.
Voltak még ott olyan gyerekek, akiket akkor mentett?
Persze. Úgyhogy ez akkor már tanulja, hogy kicsikét megnyugodtak a kedélyek. Kezdetben a visszaemlékezések, amelyekről lehet tudni például az Stélo gyerekek voltunk című könyvben, ahol több úgynevezett Stélo gyerek nyilatkozik arról, hogy milyen körülmények vezettek oda, hogy nekik Sztélo Gáborral kapcsolatuk legyen, és ott volt, többen voltak, akik mentettek voltak. Hogy ez a kezdeti idő pontban milyen sok konfliktus forrása volt, hogy voltak olyanok, akikkel azt lehet mondani, a másik oldalon voltak, és voltak olyanok, akik életveszélyben voltak, és akik mentettek voltak, és akik üldöztek. És ez nagyon
konfliktus volt. A gyerek volt. Közösségen belül ezek törésvonalak voltak.
Ezek, igen, és de Sztélo Gábor, ez ugye nyilvánvalóvá vált, és Sztélo Gábor többen úgy emlékeznek vissza, hogy összehívta a gyerekeket, és mondom, most mindenki mondja el, hogy kit mi bánt, kinek milyen a múltja. Mindenki tulajdonképpen sérült, ha vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyanok okból. És ezt most beszéljük ki, de utána próbáljunk egy közös jövőt építeni, és ahhoz csak az út vezethet, hogyha kiegyezünk egymással, és azt nézzük, hogy mi az, ami összeköt bennünket.
De ennek a bizonyos értelemben a közös jövőnek, meg a megoldásnak az eredménye lett a Gaudiopolis, aminek a gondolata már a ostrom alatt megszületett a Sztélo Gábor és az őt körülvevő gyerekek beszélgetései alkalmával, de hát maga a megvalósítás az ugye később kezdődött. Hogy nézett ki ez a gyerekköztársaság? Hogyan tekintettek erre a gyerekek, akik nagyon különböző helyről jöttek? Ön például személyesen mit tapasztalt, hogy melyik helyen volt?
Én az úgynevezett farkastanya volt. A farkastanya volt az idősebb fiúknak a lakóhelye.
12 évesen már idősebbnek számított.
Én 12 évesen éppen az alsó küszöböt léptem át, és itt maradtam lényegében végig. Szóval azt mindenképpen tudni kell, hogy a Gaudiopolis, mint olyan, hogy ez egy köztársaság, ez nyilvánvaló valamilyen korosztály célozhat csak meg. Egész kisgyerekek nem ott voltak, óvodáskorú gyerekek is, tehát nyilvánvaló, hogy azokra nem vonatkozott. Tehát a Gaudiopolis, az a Pax gyermekotthonon belül egy ilyen önkormányzati kísérlet volt, ahol tulajdonképpen a lányok is részt vetettek volna, de különböző okokból, hogy milyen okokból, az még élő tanúk, azok különbözőképpen emlékeznek vissza.
Tehát ez a fiúk köztársasága.
Ez a fiúk, végsősorban a fiúk köztársasága lehet, de lehetett volna, szóval igen, meghívást kaptak tulajdonképpen a lányok is. Volt ennek olyan oka is, hogy a lányvár az kicsit messzi volt. Kb. 1 kilométer távolsága volt az az épület a Budakeszi út mentén.
Meg hogy Sztélon ott lakott, ahol önök voltak. Tehát
ez tulajdonképpen az igazsó. Budakeszi út 48 volt, igen. Ez volt a Weiss családnak egy nyári rezidenciája, és itt voltak a nagyobb fiúk. Volt még egy olyan ház, amelyiknek a lakói részt vettek, és tagjai voltak a Gaudiopolisnek, ez a fecskefészeknek nevezett, ez közvetlenül megelőző korosztály, kb. 9-12 éves korig terjedő gyermektársaság tartozott még hozzá. Arra a kérdésre, hogy ezt hogyan lehetett összehozni, kétségtelen, hogy később már a fönntartásunkkal, az életkörülmények, azok összehozták a gyerekeket. Közös munka. A munka az nagyon fontos alapja volt magának a működésének, köztársaság működésének. És a munkavégzés, ami nem kitalált munka volt, hanem a mindennapi életünknek a szükségessége volt.
Kicsit az jutott eszembe, amikor a részleteket olvasom, kicsit olyan volt ez, mint amikor a protestáns telepesek megérkeznek Amerikába, vagy valahova. Tehát, hogy a munka és a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolata az valahogy közösen szervezi. De honnan volt Sztélónak egy ilyen igazából kidolgozott pedagógiai programja?
Az biztos, hogy nagyon sokat elhozott a népfőiskolából. Majd, hogy nem ugyanezt csinálták. Ott is nagyon fontos volt a kétkezi munka, ez már a skandináv, ugye a népfőiskola az Dániából származik, Skandináviába terjed el, Sztélo Gábor Finnországba, ösztöndíjas találkozott vele, tehát már ott is nagyon fontos szerepe van a munkának, fontos szerepe van a tanulásnak és a képzésnek. Hogy ez a demokratikus ötlet, ez honnan jön, ami az igazi savaborsát és különlegességét jelenti. Ebbe igazából csak Sztélo Gáborra támaszkodhatunk, az ő visszaemlékezésére, akkor a Fiúk városa könyvet beszélgetik a legsötétebb időben, a legsötétebb pincékben. Ez tényleg úgy tűnik, hogy egy eredeti ötlet, tőle származik, akkor is, hogyha néhány évvel ezelőtt volt egy kiállítás, ami megmutatta, hogy ennek nemzetközi és magyar előzményei, rokona is voltak ilyen létező gyermekköztársaságok, de ezt ő valahogy kitalálta, megérezte, hogy erre lehet szükség. Talán az az iszonyatos nyomás, ami volt 44-ben, és aztán érződött 45 után is, az annak az ellentételezéseként azért azt Taylorról el kell mondani, hogy ki tipikus nonkonformista volt, tehát mindig azt csinálta, amit éppen nem kellett, vagy nem lehetett. Úgyhogy, de ezek mondom, inkább feltételezések. Tehát maga ez a köztársaság forma, ez egy könyvből vett, de saját ötlet. A gyakorlati megvalósítás, amiről az előbb Bandi beszélt, annak meg voltak gyökerei a népfőiskolában.
Tulajdonképpen azt lehet, ismereteink szerint ő láthatta azt a filmet, ami a 30-as évek végén jelent meg, a fiúk városa, The Boys Town, ahol Spencer Tracy és Mickey Rooney játszották a főszerepet, és ott, ahol amerikai szintér van, és ahol az utcán csavargó gyerekeket összeszedi ez a bizonyos katolikus pap, és szervez be valamilyen szervezett életet. Hogy ez éppen miért lenne köztársaság, hogyan fordítja az ember, hogy ez köztársaság legyen. Mindegy, ezt gondolom én, hogy az Szilo Gábor ötlete.
Egyszer egy interjújában egy fél mondatot mondott arról, hogy megbuktattuk a miniszterelnököt. Ez például hogy volt? Ez engem nagyon érdekel.
Ez nagyon 70-valány év távoltában nehéz visszaidőzni pontos helyzetet. A szituáció ugye az volt, hogy az első kormány az ugye nagyfiúkból állt mindenképpen. Ugye hát ez úgy szokott lenni, hogy a fiúk társaságában a hangadók mindig az idősebbek, erősebbek. És az is nagyon ismert ilyen közösségekben, hogy nehéz ilyenkor megállni, hogy ne terjeszkedjenek túl a feladataikon, és hogy kvázi erőszakoskodjanak, és a saját maguk túlhatalmát azt éreztessék a kisebbekkel. És ez a kisebbeknek nem olyan nagyon tetszik. És tekintve, hogy köztársaságról van szó, és lehetett ezzel ellen szólni, ezért aztán az a népség, amelyik közvetlenül utána következett korosztályban, az úgy megelégelte ezt, és azt mondta, hogy tessék, választunk új vezetőket, mert ezek nem úgy viselkednek, ahogy nekünk az jó.
Pont ez a történet mutatja, hogy ez egy valódi köztársaság volt, tehát hogy ez tényleg működött.
Igen, szóval ez egy játék is volt, de tulajdonképpen meghatározta az életünk kereteit.
És akkor utána következett az az időszak, mikor, de tulajdonképpen ez, mint jópásztor gyermek otthon nem olyan nagyon sokáig, 46 tavaszáig működött, igen. És aztán az evangélikus egyház felszólította a Stélót, hogy csak protestáns vallású gyerekeket tartson az intézményben, nem fogadta el, és ez egyben elhozta tulajdonképpen az egyházi szolgálattól való felfüggesztését is. Létrehozta a Pax gyerek otthon, tehát ez egy kenyértörés. Megalakul a Pax Magyar Szociális Alapítvány, és nincs sem állami, sem egyházi támogatás. Hogy tartotta ezt fel?
Nagyon ügyesen és nagyon kreatívan. Döbbenetes kapcsolatrendszerrel rendelkezett állam felé, város felé, külföld felé, és azt is azért érdemes finomítani, hogy valóban a hivatalos kapcsolat megszűnik az egyházzal, de tehát a gyülekezeteket megkeresi, vidékre megy a 100 kiló krumplér és a tojásért.
Tehát valójában a hívek azok továbbra is támogatják.
Igen, tehát mert hogy ő továbbra is lelkésznek tekinti magát, egyébként az egyháza is, tehát hogy nem lépett ki soha az egyházból.
Minden hétvégén tartott Isten tiszteletet.
Igen, és megmarad ez a kapcsolat, de mondom, hogy mindent kihasznál. Ezt nem itt az emlékiratokban, valahol máshol valakinél olvastam, hogy bérbe adja a Gaudiopolis helysége és a legkülönbözőbb pártoknak a ilyen-olyan gyűlései szervezete, és ebből is van bevétel. Tildi Zoltánné, mint köztársasági elnök felesége, védnöke, segíti, és hát még egyet, hogy mondjak, ami időnként még nagy meglepetés, hanem meg is szokott botránkoztatni embereket, hogy Stélo Gábor arra vetemedett, hogy még a szabad kőművességbe is belépett, én ezt azért nem tartom olyan iszonyatosan nagy réteknek, de hát a szabad kőművességbe való belépését is az motiválja, hogy a kapcsolatépítés, a kapcsolati hálónak a terjesztése, és mindez nem az ő, ugye kapcsolati hálónak az építéséről tudjuk, hogy mennyire fontos a karrier szempontjából, de hát nem a karrierről van szó, hanem ott van rengeteg gyerek, akiről gondoskodni kell.
A mentettek visszaemlékezéseiből derül ki, hogy ebből a gyermekköztársaságból több olyan személy is kikerült, akik utóbb hát nagyon komoly értelmiségi pályát jártak be, Orbán Otto, Sárközi Mártyás, Horváth Ádám, Szilágyi János, lehetne sörülni, vagy...
Makai Péter, hogy más nem mondja.
Hát vagy például önt, aki sugárvédelmi szakember, sugárvédelmi fizikus lett. Ez mennyire következik a hely szelleméből? Vagy egyszerűen ez egy véletlen statisztikai adat?
Bizonyos mérték véletlen statisztikai, de én nagyon óvakodnék nagyon szoros összefüggést találni. Én azt hiszem, hogy abban talán lehetne valami, és ezt próbáltuk abban a könyvben is valahogy kifejezésre juttatni, nem tudom mennyire sikerült, hogy az a fajta szellemiség, ami ott uralkodott akkor, és Sztélo Gábor személyes kisugárzása vajon hatott-e a gyermekek későbbi életére, vagy sem. Nagyon kíváncsiak lettünk volna. Volt akinél igen, volt akinél kevésbé.
Önne például?
Én nálam alapvető. Szóval nálam talán nem is a személye, tehát nem is Sztélo Gábor személye, hanem az az életforma, ami ott megvalósult. Az rettentesen beletalált az én igényeimbe, és én azt hiszem azóta is ezt tartom az én felnőtt életem lényegi megformálási alapjával.
1950-ben már államosítják is ezt az otthon, tehát mondhatjuk-e azt, hogy az embermentéstől az otthon megteremtése és menedzselése időszaka, ez a 6 év, voltak éppen egy magányos harc, volt sok segítséggel, de azért alapvetően ő volt az, akinek mindent ki kellett harcolni, és nem feltétlenül egy támogató környezet.
Nem tudom, tényleg olyan változó és dinamikusan változó csapat volt mindig Sztélo körül, hogy azért magányos harcnak nem nevezném, hiszen ezt csak közösségben lehetett megtenni. Inkább azt mondanám, hogy annyira meghatározó szereplője ennek a 44-től 50-ig tartó időszaknak, hogy ezt nevezhetjük valóban az ő munkájának, vagy talán főművének ő is ezt érzi, de nem mondanám, hogy egy magányos farkas volt, hiszen, vagy egy magányos harcos volt, nagyon is csapatban tudott dolgozni. Ez azt hiszem, hogy igazán jó érzéke volt ez az empátia, amivel meg tudta nyerni a céljainak az embereket. Azt hiszem, hogy el tudta fogadtatni, vagy meg tudta győzni a környezetét arról, hogy én nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy az amiért ő küzd, vagy az, amit csinál, az egy jó ügy. És ez jó ügy akkor is, hogyha erről a környező társadalmi politikai környezet mást mond, és erről azért lehetett meggyőzni az embereket, mert ez tényleg jó ügy volt.
Sajnos abban nem tudunk részletesen belemenni, hogy mi történt a emigrációjáig tartó következő években. Ugye volt a Pesti Dekúti Evangélikus Szeretet Otthon vezetője, segített, kitelepítetteknek. Tehát az, hogy továbbra is ugyanaz az attitűd jellemezte, az azért azt gondolom leszögezhető, és aztán jön a svájci migráció. 61-62-ben írja ezt az emlékiratot. Kinek szánta ő ezt akkor? A nyilvánosságnak egyáltalán?
A szövegből az derül ki, hogy igen, a nyilvánosságnak szánta valamilyen módon. Szánta a mentettjeinek, a családjának, a környezetének, de igenis az utókornak. Megszólítja, vajha a mai lelkészek, vagy papnövendékek ezt tudnák, vagy erre gondolnának. Mindenféleképpen szánta a nyilvánosságnak, vegyük magunkra, szánta nekünk.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv.
Olyan könyveket válogattam teljesen önkényesen, szépirodalmit is, meg ismeretterjesztő non-fiction kategóriából is, amiket biztosan beszerzek a könyvhéten. Akkor először nézzük a szépirodalmat, ABC sorrendben megyek. Gerevics András Légzésgyakorlatok című kötetét nagyon várom, a Kaligramnál jelenik meg 2022-ben, innentől kezdve múlt időben beszélek a megjelenésekről, mert amikor önök hallgatják, ez már elérhető. H. János Szavalóverseny című új könyve az Európánál, aztán utána Kun Árpád a Takarító férfi, egy magvetős kötet, ezt is régóta vártam már. Meg fogom venni Kötter Tamás Vikingek című új könyvét, a Kaligramnál jelent meg 2022-ben. Hozzá kell tennem, hogy a szerzőt a Facebookon lenémítottam, azt hiszem ez a szó közéleti munkássága milyen, de mint író nagyon
kíváncsi vagyok rá. Aztán hasonló módon régen volt a kezemben, és nagyon örülök, hogy van új kötete Lukács Sándor színművésznek, kikötő címmel a Napkiadónál, és én amikor utoljára a verseit olvastam, az nem most volt, hanem 25 éve, akkor nagyon szerettem, és kíváncsi vagyok, hogy most mennyire szeretem. Kihagyhatatlan természetesen, és sokakkal együtt nagyon várom Nádas Péter Rémtörténetek című legújabb regényét, amit a Jelenkor adott ki, aztán Seres László Lágersztornó című könyve a Szkolár gondozásában jelent meg. Biztos, hogy a könyvét egyik legfontosabb könyve lesz Szabó T. Anna Vagyok című kötete, egy gyűjteményes kötet, és a Magvető gondozásában látott napvilágot. Aztán mindenképpen be akarom szerezni Tolnai Otto a Fröccsöntés kora a Szemérem ékszerek 3 című kötetét. Ez egy jelenkoros kötet. Végül és egyáltalán nem utolsó sorban Tóth Krisztina a Majom szeme című könyve a Magvető kiadásában. És akkor sorolnék 10 non-fiction, azaz ismeretterjesztő munkát is. Ablonci Balázs, 100 év múlva lejár, újabb Trianon legendák című könyve a Jaffa kiadónál. Az első kötetét is nagyon szerettem ennek az Ezek szerint sorozatnak, kiváló történésztől. Aztán László Ferenc Honi bestiárium, 33 portré és pályakép a 20. századi magyar irodalomból, ugyancsak jaffás könyv és hát írók életrajza szerepel majd benne, legalábbis a főszöveg alapján erre következtetek. A Corvinál gondozásában jelent meg Magyarország globális története című kötet, Lacó Ferenc és Varga Bálint szerkesztésében. Ez egy olyan különleges történelmi munka, ami azt nézi, hogy Magyarország hogyan kapcsolódott bizonyos globális folyamatokhoz, a kereskedelemtől a politikán át, kulturális, szociális folyamatokon. Egyre több országról jelenik meg ilyen könyv, Franciaország kezdte, nagyon izgalmas vállalkozás. Aztán szintén egy irodalomtörténeti jellegű könyv, nem is jellegű, hanem arról van szó, Magyar Miklós Algír nyomor negyedétől a Nobel-díjig című könyv, ez Albert Camusről szól, és a Napkút kiadó gondozásában jelent meg. Szintén régen vártam már Radnóti Sándornak a Táj keletkezés történetei, Ők, akik nézték Hannibal hadát című könyvét, az Atlantis kiadó adta ki, és talán az benne a legizgalmasabb, hogy amit olyan magától értetődőnek veszünk, hogy van a táj, amiben járunk, az erdő, a Balaton, és arról gondolunk valamit, az egy viszonylag új találmány. Hát a középkor emberének nem mondott semmit a táj, vagy valami nagyon mást mondott, mint nekünk. Aztán Romsics Ignác 70 év című egotörténelem meghatározású könyvét, ez egy életrajzi sorozatnak az első része, 1951 és 2021 közötti élettörténetet olvashatunk. Kíváncsi vagyok, hogy amikor egy történész tárgya saját maga, akkor hogyan ír erről. Kicsit más műfaj, és nagyon-nagyon várom Sali Noémi Kalán Lisztes Tábolt B. Szerecsek Anna szakácskönyve Vajdahunyad 1848 körül című kötete. Az Abúvó kiadónál Sali Noémi úgy tud régi receptekről beszélni, mint valami igazán mély, sok cselekményes, romantikus regényről lenne szó. Így is szoktam olvasni ezeket a könyveket. Aztán Sarlatánok kora, miért dőlünk be az áltudományoknak? Krekó Péter és Fajuna Nóra szerkesztésében jelent meg az Athénaumnál, és hát arról szól, ami a címe. Akárcsak a következő tudástermelők, kapuőrök és véleményvezérek Herman Veronika, Gács Anna, Hamk Gábor, Bárány Tibor szerkesztésében a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, és ugyanez, vagy hasonló a témája, hogyan változik meg a tudományhoz való viszonyunk itt a 2020-as években. Talán ez az egyik legfontosabb változás, ami az egész globális világgal, az emberiséggel történik. Végül, és egyáltalán nem utolsó sorban megint egy történelmi munka, Varga Szabolcs, Leonidásza a Végvidéken a Kronosz kiadó gondozásában jelent meg, és Zrínyi Miklósról szól egy monográfia, hát sok-sok évtizeden nem született Zrínyi Miklósról könyv, úgyhogy ezt is nagyon várom.